Behumidórival halljátok a kettes számrendszert, és van egy számunk, amihez...
Van egy telefonszámunk, azt akarod mondani?
Van egy telefonszámunk, és megfordítottam, az egyik fejjel lefelé láttam. 0636980980, és tudtok SMS-t írni, ilyen van még, hogy SMS-t.
Van. Tudtok,
mert hogy most élőben vagyunk itt, úgyhogy mindenféle kérdéseket
feltehettek. TikTokot tudnak írni.
TikTok.
Jogodi András a vendégünk, gasztró szakértő, ezt mondom.
Nem, gasztroblogger, az jó a gasztroblogger.
És az előző órában nagyon sok mindenről beszéltünk, hát egészen még a Bibliáig is eljutottunk, hogy a kacsalevestől hogy jutottunk a Bibliáig, azt már nem fogjátok megtudni, viszont, hogy a te blogoddal mi történt időközben, mert ugye elkezdted a 2000-es évek közepén, de mondtad, hogy most már nincs nagyon
rá idő. Sőt, 2010-ben kezdtem el, hát folytatom, tehát, hogy írok rá, de...
A világ evőről beszélgetünk.
De igen, de hogy azért kevesebb idő jut rá, tehát, hogy azért voltak ennél termékenyebb időszakaim. Egyrészt ugye egyszer csak született három gyerekem, akik azért...
Egyszerre?
Hát nem egyszerre, de úgy meglepően gyorsan, nem is olyan nagyon meglepően gyorsan, tehát ugye jó pár év alatt, de jöttek sorba, és azért ők elég intenzív gyerekek, tehát én magam is valószínűleg elég intenzív gyerek voltam, ráadásul szintén harmadik gyerek voltam, úgyhogy kezdem egyre inkább visszamenőleg még jobban megbecsülni a szüleimet, hogy miket élhettek ők ott át, három fiúval, és azt is megértem, hogy miért toltak el minket vízilabdázni, tehát hogy legyen egy kis esély, igen, hogy így bebódulva érkezünk haza, és csak enni akarjunk, és aztán bezuhanyunk az ágyba. Volt erre elég sok, igen, tehát egy ilyen alapozási időszakban az, hogy akkor reggel 3 óra edzés, és délután 3 óra edzés, akkor ott egy eléggé ilyen vegetatív állapotba került volt az ember, és jó is volt, tehát élveztük nagyon, meg jól szórakoztunk, de például emlékszem, hogy a gimnáziumban nekem olyan haladó németre mentem, és előtte semennyit se tanultam németül, és akkor anyukám így próbált felkészíteni erre, és hogy a nyáron, akkor a nyári szünet az alapvetően az alapozással telt, és akkor bejött mindig az edzés végére odajött, és a Hildudvarba, Komjádiba voltak az edzések, és akkor oda a Hildudvarba találkoztunk, és akkor oda hozott valami német nyelvtankönyvet, meg 3 kiló cseresznyét, ez volt mindig az ára annak, hogy hajlandó legyek oda menni, és akkor én ott ilyen félhulla fejjel ott ültem, és toltam be a cseresznyét, ő meg olvasta fel a dolgokat, és megoldotta. Tehát, hogy gyakorlatilag egyedül németezett, én meg így valamennyire, hogy odafigyeltem, de egyébként így ettem a cseresznyét.
Hát anyukát tök jól megtanult németül.
Igen, előtte is egész jól tudod, de hogy ez volt, vagy néha dinnyét hozott, és akkor ugyanez attól függ, hogy éppen mi volt a szezon. És igen, tehát hogy azért az elég sok ilyen kérdést megoldott, hogy lekötötte elég sok energiánkat, és közben meg mellé még baromi jó volt, és sok barátot, meg nem tudom, kalandot, meg mindenfélét hozott, úgyhogy...
Ha már kitértél egyébként a vízilabdázásra, jól tudom, hogy te tulajdonképpen az aranycsapat generációja vagy, ugye?
Én az aranycsapatnak vagyok a bádog tagja, igen.
Bádog? Tehát,
hogy nem, tehát hogy...
Mert hogy mentél velük egészen sokáig, nem?
Hát, hogy nem, tehát hogy annak a generációnak vagyok a tagja, de megnyugtatóan korán kiderült azért, hogy kik azok, akikből világsztárok lesznek, és kik azok, akikből nem, ami egyébként sokkal jobb, mint hogyha az ember nagyon kapaszkodik, és aztán utána rádöbben, hogy jé, ez a kásás, ez nem csak, hogy sokkal magasabb lett, de jobb a labda érzéke. És...
De akkor meddig mentél a dologgal, amíg még csajozni lehetett?
KSI-ben ezt csináltuk, tehát, hogy én mit tudom, sokszoros, nem tudom, ifjúsági, meg úttörő, meg mindenféle bajnok vagyok, tehát, hogy így, ugye ez egy csapatsport, tehát, hogy nem az van, hogy akkor, aki nem tartozik, nem konkrétan a legjobb játékos, az kihullik, és ez jó benne, tehát, hogy abszolút jó volt, meg játszottam OB1-ben, tehát, hogy voltam, de az szerencsére kiderült, hogy nem lesz belőlem profi vízilabdás.
De miért teszed hozzá mindig most másodszor, hogy szerencsére?
Biztos álmodoztam arról, hogy majd én is olimpiai bajnok leszek. Azért, mert ismerek van egy csomó olyan barátom, akik mondjuk az utolsó pillanatban maradtak ki a Sydney keretből. És az borzalmas lehet. Akkor tehát, hogy ott vagy.
Van nekik ebből rossz érzés?
Van.
Tehát az életük úgy érzett, hogy megbicsaklott egy ilyen...
Azt nem tudom, hogy megbicsaklott-e az életük, de azt tudom, hogy iszonyatos tüske maradt ez, hogy majdnem ott vagy, látod, ahogy nyernek, és közben nem tudsz neki teljesen örülni. Tehát, hogy ez egy létező probléma. Én nem kerültem ebbe a stádiumba, én viszont a vízilabdának meg a nagyon jó részét nagyon tudom ajánlani mindenkinek, tehát ezt a közösségi összekovácsolódást és szórakozást és kulturált közönséget, ezt tehát nagyon sok gyerekkori barátom azóta is megvan onnan, ami azért egy nagy dolog.
Kulturált közönség, ezt mondtad? Vagy közösség?
Kulturált közönség, igen. Hát, ja,
közönséget, mert akárhányszor ültem ilyen vízilabdamáson, a kulturált közönség az nőkből állt, akik így kocsányon logó szemekkel.
Hát de ez elég kultúrát, nem? Mint de, hogyha de, egymást de,
hát legalább nem kiabáltak mindenféle csúnya dolgot, igen.
Így van, pontosan.
Nagyon jó.
És akkor mi lett az alternatíva? Tehát igen. Mondjuk hány éves volt, amikor kiderült, hogy nem vagy olyan magas? De vízben mindenkinek.
Hát azért nem baj, hogyha 15 centivel hosszabb akarod. Nem, én csináltam, én egy 30 évet játszottam, tehát hogy ha más nem, egy idő után már csak hobbiként, de megmaradt, tehát hogy nem akartam én ezt abba hagyni.
De csak akkor kellett valami alternatíva, hogy merre mész
tovább.
Hát, hogy nem a profi sport felé, de az igazából nem is volt, tehát hogy családi oldalról se gondolta volna bárki is, hogy profi.
De nem gondoltátok komolyan.
Komolyan gondoltuk, de nem életmódként gondoltuk. Tehát, hogy annak nagyon örülök, és nagyon remélem, hogy a gyerekeimnek is tudok vagy a vízilabdát, vagy valami olyan más sportot találni hamarosan, amit tudnak csinálni huzamosan, tehát, hogy beletanulnak, fejlődnek benne, van sikerélményük, de nem volt életcél, hogy én most vízilabdázó legyek, hanem az egy nagyon jó kiegészítő sportág volt, aminek sose hiányzott az idő, ami ugye minden délutánból vita elvett 3 órát, az se hiányzott, mert megszoktam, hogy az volt a normális, hogy iskola után edzés van és kész, tehát hogy nem a lakótelepen focizok a többiekkel, hanem én megyek edzésre. És ilyen szempontból is szerintem sokat köszönhetek neki, hogy így nem maradt idő kallódásra se, meg egyebekre se, tehát nem voltam ilyen kulcsos gyerek. Ki tudja, mi történt volna? Nem, mert én az élénk hülye voltam mindig, tehát hogy biztos történt volna velem mindenféle.
Na, zárjuk be akkor ezt a zárójelet, a sportzárójelet, mert igazából arról beszéltünk, hogy a világevő az hogy jutott oda, hogy most egyébként én már azt látom, hogy eléggé nemzetközi az Instagramon a közönséged, tehát hogy jutott onnan, hogy magyaroknak magyarul írsz szövegeket mindenféle éttermi élményekről, odáig, hogy most igazából már az Instagramod az aktív, ha jól értem, és a világevő.hu az egy ritkában, általad is ritkában igen, látogatott tehát valami. Szóval, hogy mi ennek az evolúciója, miért történik így?
Hát szerintem egyrészt a világ is változott, tehát
például lett Insta,
és kiderült, hogy az Instán egyébként van értelmes életnek is nyoma, tehát hogy én amikor először kipróbáltam, akkor így néztem, hogy jó, akkor itt nem tudom, kis cicákról lehet csak, meg nem tudom, vettem új ruhákat, meg hasonlókról, de hogy ott is, tehát hogy az is csak egy médium, azzal töltik meg az emberek, amivel szeretnék, és hogy meglepően a fine dining, a nemzetközi fine dining világban rengetegen, ráadásul személyesen vannak jelen, tehát hogy ott ugye mondjuk a Facebook oldalt azt egy asszisztens kezeli, a weboldalon senki sincsen, az Instagramja viszont kb. Mindenkinek ott van a saját zsebében, és onnan ő válaszol, és ír, hogyha van valami, tehát ilyen szempontból egy nagyon, nagyon hasznos médium.
Szerinted ezt mindenki magának, tehát mondjuk a legnagyobb séf, vagy bárki ilyen potentát, ezt magának intézi, nincs
erre mondjuk embere? De sokakkal tartom ott a kapcsolatot, és olyan személyes üzenetváltásban vagyunk, amiből nyilvánvaló, hogy azt nem az asszisztense írja be, tehát hogy e-maileket nem például nagyon sokszor, vagy egy chatbot, igen, hamarosan jön ez, de hogy e-maileket például nagyon sokszor van olyan nagy séf, akinek azóta összebarátkoztam a volt személyi asszisztensével, és akkor ő mondta, hogy egyébként onnan lehetett tudni, hogy mikor válaszol ő, ugye volt egy ilyen belső rendszerük, hogyha kisbetűkkel volt aláírva a monogram, akkor az ő volt, hogyha nagybetűkkel, akkor a séf maga. Tehát, hogy persze, tehát iszonyatos mennyiségű megkeresés érkezik, azért ezek ilyen világsztárokká váltak időközben ezek az emberek, hogy ez jó vagy értelmes, az egy másik kérdés, de hogy nyilvánvaló, hogy kell nekik segítség. Tehát én is néha azt gondolom, hogy jön egy csomó üzenet, amiket így igyekszem megválaszolni, de van, amikor így nem jut rá időm, meg elfelejtem, és akkor néha, hogy reklamál az illető, hogy most miért nem válaszolok, már 2 hete várja. Az picit meg vagyok rajta lepődve, hogy de hát tulajdonképpen nincs ilyen jellegű kötelezettségem, de aztán igyekszem válaszolni. Tehát az Instagram szerintem egy nagyon hasznos dolog, és nemzetközileg működik. Tehát, hogy messze nem tökéletes az angolom, de mégiscsak ott, hogyha az ember angolul posztol, ez egy döntés volt, akkor ott, hogy mindenkihez el lehet jutni, és közben meg ugye túl sok olyan négyterembe járok világszerte, ami meg úgy érdekes az egész világon, és akkor ebből jött a gondolat, hogy akkor miért ne angolul, azért az angol, a magyar közönség nagy többsége is tudja követni, hogyha szeretné, tehát hogy nem igazán zárok ki vele senkit sem, és egyelőre úgy tűnik, hogy jó.
És akkor most ez mit jelent neked, hogy most még ezt csinálod? Tehát akkor már nincs egy missziód a világevővel, hanem...
De van egy misszióm, tehát hogy továbbra is én azért fordítok arra egy csomó energiát, hogy valamilyen módon a hazai közönséget egy picit edukálgassam, nem akarok itt nagyon nagy szavakat használni tényleg, és mutassak, nem tudom, inspirációkat és mindenféle egyebeket, de közben meg jó érzés ott kapcsolatba kerülni, tehát volt hogy például pont Instagram kapcsán olyan vicces élményeim voltak, hogy nem tudom, Sydney-ben egy étteremben egyszer csak odajött egy azóta már összebarátkoztunk egy tájsrác, hogy nem én vagyok-e a Jókuti, mondtam, hogy tényleg, és de most egyébként Japánba is odajött valami, odajött egy francia fickó Tokióban, egy kávézóban ültem, hogy jaj, hát ő követ engem Instagramon, hogy itt pont az ő sajtortáját árulják, hogy akkor hozna belőle egy szeletet. Mondtam, hogy jó hozzon. Hát,
és ilyenkor van elvárás, hogy akkor posztolt
ki, Léci? Nem, nincs elvárás, de hát valami sztoriba akár... azért kitettem, mert miért nem, meg egyébként finom volt, de hogy nem megvesztegetni akart, hanem csak örült, vagy egy hónapja Bangkokban odajött egy ilyen fejkendős arab, hogy akkor, hát hogy mi Instagramon kapcsolatban vagyunk. Mondtam, hogy hát nyilván.
De várjad, ez egy csomó influencer, most nem akarlak téged ennek hívni, mert úgy látom,
szerintem
hogy nem ennek
hívjál, fogod. Mert szerintem nem indokolt citokszónak tekinteni az influencert, tehát hogy...
Igen, de én azt gondolom az influencernek, de lehet, hogy én tévedek, aki ebből tényleg bizniszt is csinál, de úgy látom, hogy neked ez egyáltalán nem célod, tehát mondjuk a sajtortesztoriból is látszik.
Szóval, tehát maga az influencerség, ez nem ez, tehát ez csak ez már így hozzá kapcsolódott, vagy így rátapadt. Tehát az influencer, aki benyomásokat...
Akinek van valami hatása a közönségére, igen. Aztán lehet ezt üzletszerűen
tehát,
csinálni,
persze. Tehát, hogy te csinálhatnál ebből óriás bizniszt ezek szerint?
Nem tudom, hogy csinálhatnék-e, mert szerintem a hitelesség rovására menne azonnal. Tehát, hogyha én most az egyik héten a dezodort tartom a kezembe, tehát van az a típusú social media szereplő, akitől az teljesen rendben van, hogy dezodor van, aztán szendvics van a kezébe, aztán nem tudom, ingatlan befektetési javaslat. Én szerintem, hogyha én ezt csinálnám intenzíven, akkor az nem lenne működőképes. Tehát én sose próbáltam olyan, tehát nem olyan típust, próbáltam mindig ilyen viszonylag személyes, és igyekeztem őszinte hangnemben kommunikálni, és abban szerintem ez nem fér bele, hogy azt mondjam, hogy hú, de finom most a benzinkúton ez a sör, igen. Tehát, hogy ez szerintem ez nem oké, és amik meg ilyen megkeresések vannak, azok meg általában meg annyira azoktól a termékektől, amiknek amúgy is tele van a reklámjával minden, és nyilván ipari furcsa minőségű termékek, hogy azokat meg nem akarnám. Tehát akinek itt pénze van ebben a szektorban, azok nem gondolom, hogy azok bármennyire is beilleszthetők abban, amit én szeretnék képviselni. Úgyhogy ez egy viszonylag egyszerű döntés volt, hogy akkor inkább ebből így nagyjából ki szeretnék maradni.
És mi lesz a következő? Tehát, hogy az fog most már csak maradni az élvezeti része? Mert mondtad, hogy most egy kicsit azért háttérben húzódik a blog. És
nem, mert például a Forbes például pont onnan jött, hogy így rájöttem, hogy azért úgy jó lenne valami motivációt találni, hogy megírogassak dolgokat, és akkor az például arra teljesen jó, hogy azért ugye a legfontosabb ilyen gasztró élményeket azért megírom a Forbes-ba, mert tényleg mondjuk Magyarországon nem nagyon jutnak el ezekre a helyekre se újságírók, se magánemberek, és akkor így havonta egyet azért abból tök jó közreadni. Tehát, hogy nem van bennem továbbra is közlési igény. A gyerekek szerintem, hogyha egy kicsit nagyobbak lesznek, akkor meg még az is lehet, hogy újra nekiállok sokkal alaposabban írogatni, csak
elviszik az időt.
Ott vannak. De elviszik, hozzák, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem, jó értelemben használják, és ez nagyon jó. Tehát, óriási élmény velük tölteni az időt, mint tegnap voltam utoljára 3,5 órát a játszótéren, barom jó. Tehát, hogy nem akarok hazarohanni, hogy akkor én most gyorsan írok egy blogposztot, hanem a maradék energiából meg időből gazdálkodom, aztán lehet, hogy majd lesz egyszer több időm is erre.
És azt mondtad, hogy bár te se szeretettel szólt, hogy edukálni, de hogy azért valamit úgy át szeretné nyomni a magyar közönségnek a világ konyháiból, ízeiből, azokból a tapasztalatokból, amik már a tieid. Szóval szerinted mi az, amire igazán szükség lenne?
Én, ha létezne ilyen jellegű felkérés, akkor valami nagyon szívesen részt vennék, meg úgy voltak is már talán ilyen kisebb dolgok, hogy valami kis igényesebb, tehát ha már valakinek van pénze, akkor költse el egy kicsit igényesebben, tehát hogy nyilván megvannak azok a rétegek, akiknek nem feltétlenül a gasztró örömök beszerzése az egyetlen lehetősége, sőt, nincs erre lehetősége, de hogy keressük meg a jó péket, meg a jó vagy legalább jó takaró éttermeket, tehát nem kell, hogy feltétlenül az fine dining legyen, csak hogy oda vigyük el a pénzünket, meg ott költsük el, akik tisztességes szándékkal valami jót szeretnének adni. Szerintem már az nagyon sokat lendítene a piacon, tehát hogy ne vigyük el a különböző ilyen nagyon furcsa étteremnek tűnő, meg kávézónak tűnő helyekre, hanem hogyha ott van egy barista, aki azt ott kitanulta, és megcsinálja, és lehet, hogy még ő is pörköli, akkor inkább nála költsünk el, nem tudom, 70 forinttal többet a kávéra, mint hogy elmenjünk valamelyik ilyen nagy láncba, és akkor ott legyen, illetve próbálok, ami szintén egy kicsit ilyen misszió, hogy ugye ezáltal, hogy vannak ilyen foodie barátaim a világban, akik van, aki újságíró, van, aki csak szórakozásból csinálja, őket meg úgy próbálom azért Magyarországra csábítgatni, tehát egy ilyen teljesen privát ilyen ország marketinget, vagy ilyen magyar gasztronómiai marketinget azért próbálok csinálni. Most pont egy pár hete volt itt egy amerikai haverom, aki elhozott magával még egy hongkongit is, tehát hogy akik azért úgy viszonylag fontos szereplők így ezekben a körökben. Mesélj. Nagyon elvittem őket egy pár étterembe, és akkor volt, ami nagyon tetszett nekik, volt, ami kicsit kevésbé tetszett nekik, de hogy alapvetően meg voltak lepve, hogy vannak nagyon jó éttermek is, meg lehet nagyon jókat enni, mert hogy mindig azt gondolták, hogy hát ide fölösleges ilyen szempontból jönni.
Bármilyen ismeretük volt egyébként így a...
Nem sok,
így
tehát az amerikai fickó, ő alapvetően ő ilyen Lengyelországból kimenekült zsidó származású, tehát ő neki ugye a lengyel gasztróban azért, tehát valamennyi fogalma volt Közép-Európából, de például a hongkongi foodie, ő nagyon kellemesen meglepődött, hogy mennyi sertést és belsőséget lehet itt enni, mert annak ő óriási rajongója, és nagyon boldog volt attól, hogy az agytól kezdve a sertés körömig és a pacalig mindenfélét megtalált, ami ugye a kínai konyhában is általában itt nagyon jellemző.
Az orr meg a fül nem annyira gyakori, hogy itt megesszük, mert egyébként ott keleten
esszük minden... Esszük, hát a disznóvágáskor.
Hát jó, akkor, de mondjuk a boltban nem kapsz orrot, kapsz, meg fület.
Hát szerintem fül az mondjuk például kocsonyába beszokott kerülni. Viszont hogyha ott tartunk, hogy edukálás, neked volt azért egy próbálkozásod, egy saját, illetve valakivel közös vállalkozásod, igen, a Nudli étterem, ahol ilyen, hát magyar hasnak ismerős tésztaételeket nagyon-nagyon jó minőségben próbáltatok, vagy hát adtatok is, és hogy valamiért ez nem jött össze, és erre nagyon kíváncsi lennék, hogy miért nem, mert hát egy káposztás cvekedli, egy igazi jó túros csúsza.
Én nagyon szerettem az ételeket, és nem csak én, tehát nekem az egyik legnagyobb sikerélménye az volt, hogy egy Magyarországon élő olasz házaspár jött hetente háromszor enni, tehát hogy az, hogy magyar tésztaételt olaszok hajlandóak boldogan megenni, az nekem már önmagában nagyon jó visszajelzés volt. Én azt gondolom, hogy továbbra is, hogy ennek nagyon hasznos szerepe lenne a piacon, tehát hogy ezeket a fajta ilyen házias kosztot... Igen, meg egy kicsit a külföld felé is kéne mutatnunk ilyen dolgokat. Tehát, hogy azelőtt is az volt a bajom, tehát inkább ez egy ilyen hiánypótlás volt részemről, tehát én nem akartam sose gasztrovállalkozó lenni, hanem inkább az volt, hogy annyira megszerettem ezt az ötletemet, hogy nem akartam másnak odaadni, de hát én nem vagyok való éttermesnek, tehát hogy én nem vagyok egy vendéglátós, és ez nyilvánvaló is volt, és ez valószínűleg ez az egyik része volt annak, hogy ez nem teljesen nem tekinthető óriási sikersztorinak. Amúgy nyilván a Covid se volt nagyon jó, meg a borzalmas bérleti díj, meg hogy még mindig nem indult el újra a turizmus.
De ezt feladtad? Ez
bezárt, tett. Igen, tehát hogy ez nincs. Hát az ötletet azt én ugye apportáltam ebbe a közös cégbe, tehát az most már nem az enyém, az hogyha valaki szeretné, akkor azt adott esetben még majd fel tudja újítani, és akkor én nagyon fogok neki örülni, hogyha ez lesz, tehát hogy én nekem nem ez az életterem, hogy egy ilyen étterembe bemenjek, meg én főnök se szeretek lenni, tehát hogy ez sok sebből vérzett ez mindenképpen, de egyébként meg nagyon nagy hasznát látnám, már csak amiatt is, mert én amikor utazom, akkor is az egyik, amit leginkább keresek, a főleg helyi, egy ilyen tradicionális konyhában, a helyi, meg a valódi, meg a házias, tehát amit tényleg esznek otthon, és ezt a legnehezebb utolérni. Tehát, hogy ugye nagyon sokszor kérnek külföldiek tanácsot, hogy hova menjenek, és pont ebben a bisztró vagy kifőzde stílusban nagyon nehéz olyat mondani, ami minőség, és tényleg olyan, amit mondjuk, mert ugye a legtöbb ételt, amik ilyen finom helyi ételek, nem tudom, a halászléttől a teljesen, vagy akár a főzelékekig, azt vagy gyenge minőségben árulják általában, vagy fine diningban, és akkor már nem lehet ráismerni, vagy egyáltalán nincs is a kínálatban, tényleg, mert azt mindenki otthon eszi. És én is, amikor megyek valami egzotikus helyre, akkor azt szeretném megkóstolni, hogy ők mit esznek otthon, csak mondjuk Ázsiában ez sokkal könnyebb, mert ott ugye annyira keveset esznek otthon, hogy mert általában nincs konyha, meg kicsi, meg sokan vannak, meg nem tudom mi, hogy
sok a street food.
Hogy sok a street food, aha, igen, organikusan sok a street food, de nálunk ez egy ilyen különleges találmány, hogy lehet street foodot is enni. Úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha ebből lenne valami, és majd egyszer ez működne, nem, azt se bánom, hogyha más néven, de szerintem ez egy nagyon, nagyon hasznos része lenne a piacnak, és egy csomó magyar is nagyon boldogan jött, hogy élete túros csúszája, meg élete mákos nudlia, például azt a mákos nudlit azt most rögtön megenném én is, meg volt egy ilyen, most már ugye ez nem reklám, szerencsére most már volt egy ilyen káposztás nudli kacsával, tépett kacsával, azt is nagyon boldogan enném ebben a pillanatban is.
Igen, nagyon kedved lett hozzá,
most, igen, igen, igen. Nem kéne
kéne, de akkor igen, legyen főzelék, és hogy mindenki megismerje.
Volt ilyen eddig kínálatban, ilyen volt még főzelék is, igen.
Na, szerintem most mindenkinek összefutott a nyál a szájába, úgyhogy gyorsan szaladjatok a tűzhelyhez, vagy a ütőszekrényhez. Zenét sugárzunk itt a 2-es számrendszerben a Rádiókafén, és jövünk vissza.